Volt már az adó a témánk ma, most egy kis EU-s adójog, itt is változásokra lehet számítani, az Európai Bizottság terei három pilléren nyugszanak, ezeket fogjuk mindjárt átnézni Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Szia Zoli, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Így van, hát az EU adózási kérdése ezért egyszerűbbek, mint a lokális kérdések, mert ugye az EU az emberi közvetlen adót, tehát tagállami befizetésekből gazdálkodik, és ilyen önálló adóvétele nincs, vagy még nincs, azt nem tudjuk, hogy mi lesz a jövő. Ezért igazából ilyen irányelvek szintjén szabályoz, és itt a háromról fogunk ma beszélni, meg egy ilyen kisebbségről, tehát egy kisebb témáról. Az egyik az, ami az OECD-nek a pillér 1-2 modelljéhez kapcsolódik, aminek az EU átvétele van folyamatban. Ugye ez a két pilléres adóztatási modell a multinacionális cégeknek a nemzetközi adózását próbálja valahogy egyenlőbbé tenni, vagy valahogy jobban, vagy úgymond igazságosabbá tenni, hogy mindenki megkapja ezt a fair részt, ami az ő országára esik. Ennek az egy első modell az a legnagyobb 100 nemzetközi multinacionális cégre vonatkozik, ahol egy ilyen minimum számított adónak, elvárt adónak a százalékát kaphatja meg egy adott ország. Ebben az EU még nem hozott létre direktívát, tehát gyakorlatilag itt várható egy direktíva, de azért ez egy nagyon forró téma. Hogy értsük ezt, ez 2015 óta megy az OECD napirendjén ez a téma, ez kijött már, 137 ország azt hiszem alá is írta, köztük mi is, és hát így az EU ezt be is fogja ezt vezetni. Nyilván ennek a szövegezés egy csomó olyan részt magával fog, ami nagyon nehéz. A második része az érdekes, ami már a gyakorlatban él, ez a minimumadó, ez az effektív 15%-os társasági adó, ami a 750 millió euró globális árbevételnél nagyobb cégeket érint, ami azt jelenti, hogy minden országban legalábbis ezt a 15%-os effektív adót el kéne érni. Na most, ha ezt egy ország nem teszi meg, akkor az anyaországnak, ahol ezek a cégek rezidensek, ott ezt ők szedhetik be, tehát ez ilyen top-up adó szintjén. Erre már van is egy direktíva, amelyik egyébként 22 végén jött ki. Itt Magyarország azért ennek a úgymond csúszásába, kísérletezésébe szerepet játszott, mert gyakorlatilag mi nagyon masszívan ellenálltunk 9% miatt a 15-tel szemben.
Hát igen, ugye mindenki úgy játszik ezekkel a dolgokkal, ahogy tud, és ez egy ilyen versenyhelyzetet teremtett, ami hát ugye valahol nyíltan különböző offshore adózási szabályok vannak, valahol pedig hát kicsit nem annyira nyíltan, hanem inkább egy ilyen verseny előnybe juttatása a nagy cégeknek, amiben hát mi is érdekeltek voltunk.
Abszolút így van. Gyakorlatilag itt a helyzet az, hogy tehát erre vonatkozva van már egy EU direktíva, ez tavaly össze decemberre jött ki, és 2023. december 31-ig kell ezt bevezetni minden országban. Mi még ezt nem tettük meg. Szerintem itt költségvetési és sok oldalról nézve ez egy kérdés az elvek és a valóság szintjén, mert a valóságban úgy néz ki, hogy mi 5%-at szedünk be nettó ezektől a cégektől, tehát egy 10%-os adóemelésben részesülnének ezek a cégek, ami a költségvetésnek jó jönne, viszont az elveknek meg nem. Szóval körülbelül itt tartunk mi most ebben a témában, de ez egy elég fontos EU téma, és idén várhatóan végig is fog ez futni. A másik fontos téma, ami az úgynevezett DAC szabályozásokat és direktívát érinti. Ez a DAC, ez a Directive on Administrative Cooperation, tehát ez a tagállamok közötti adminisztratív együttműködésnek a szabályozása. Ebből van már 7, és gyakorlatilag most ez jött egy 8. Tehát azt kell tudni, hogy itt ez egy 2011-ben elindult történet, ahol adatszolgáltatásokat lehet kérni, aztán ez már különböző szintekben a DAC 6-tal 2020-szal gyakorlatilag kötelezővé vált, hogy bizonyos dolgokat kötelesek a tagállamok megküldeni, plusz egy automatikus adatcsere jött, ezt látták egyébként az emberek, gyakorlatilag látták, hogy elkezdték különböző olyan adóhatóságokkal levelezni, vagy kaptak levelet, vagy bankoktól, akiknél, ahol volt például a számlájuk és a forrásadóról kaptak egy igazolást. Azért ez egy új elem volt. Most ennek jött be egy újabb elem, ez a 8-as, ami a kriptó eszközökre vonatkozik. Úgy tűnik, hogy ez is most már adójogilag egyre inkább beépül, és egy kifizetői adatszolgáltatás válik kötelezővé. Itt nem a jövedelem szerzőt fogják ezzel nyaggatni, hanem minden olyan közelműködőt, aki ennek a jövedelemnek a létrehozásában, vagy keletkezésével részt vesz, és ott kell nekik nagyjából egy jelentősebb adó, tehát ott kell egy ilyen adóadminisztrációt elvégezniük, és hát nyilván a szükséges adót, forrásadót azt levonnia, ha az illetőség úgy engedi. Na most a harmadik téma, ami még így van, az egy ilyen faster, tehát egy gyorsító sávos eljárás, ami az EU-n belül az úgymond a forrásadókat, amit nagyon sokszor osztalékoknál, kamatnál és így tovább levonnak, ezeknek ez nagyon sokszor az adott ország a saját belső adómértéke szerint vonja le, ami magasabb, mint az egyezmény szerinti mérték. Tehát azt jelenti, hogyha mondjuk egy magyar állampolgár Németországból szerez jövedelmet, osztalék jövedelmet, akkor gyakorlatilag a német a belső, nem tudom hány százalékos, valahány 25%-os mértéket vonhatják le, vagy vonják le, mondván, hogy így fizetőség igazolás, vagy ha bejutnak, vagy nem is kérik, ez nagyon sokszor egyébként a részvénykönyvekben egy plusz adminisztráció jelent, és nem is nagyon foglalkoznak vele, és így az adózónak egyedül, ahogy visszaküzdeni magát ebbe az állapotba, hogy őtől csak a 15-öt vonják, amely például az egyezmény szerinti mérték lenne, de ahhoz neki be kell mutatnia, hogy hogy ő magyarországi adóvizetőség. Na most ennek egy javaslat, hogy ezt gyorsítani kellene, itt nem arról van szó, hogy gyorsítani is fogják, de valamit kéne csinálni, mert azért magánszemélyek és cégek között is ilyen intercompany fizetésekben is az a tétel bejátszik. Úgyhogy nagyjából ezek az aktuális témák, így az EU napi rendjén vannak, olyan nagy dolgok nincsenek, ezt látjuk, hogy az OECD elvitte a sót ezzel a pillér 1-2-es lel, aminek az átültetése, végrehajtása szintén egy elég hosszú történet, de látjuk a fele, vagy az egyik része már megvan, tehát ott nálunk is változások várhatóak emiatt az évben, azt mondják, hogy ez még a költségvetés áttervezése is is szükséges lehet pozitív értelemben. Még a pillér 1, ahogy beszéltük, az nyitott. És a DAC az egy régi történet, aminek különböző stációi vannak, de az is az egyébként a transzparens adóvilág irányába mozdít minket, tehát így gyakorlatilag azt jelenti, hogy a kompetens adóhatóságok elég jól látnak már minden adózói tevékenységet, nem csak országhatáron belül, hanem országhatáron túl is. És hát innentől kezdve már nem az a kérdés, hogy van-e adat, hanem majdnem mindenből van adat, hanem az a kérdés, hogy az adatot hogyan tudják beszűrni, és hogyan tudják ezt az adatot feldolgozni. Tehát gyakorlatilag nem itt a helyzet az elmúlt 20 éve nagyon megváltozott, de ideig nem voltak, vagy mondtad, offshore területekről nem voltak adatok. Ma már mindenki az adatot, mert aki nem tenné meg, ők felkerültek ilyen egyéb büntető listákra, amiknek elég komoly a szankciója. Tehát így gyakorlatilag ezek az EU-n belüli DAC, de egyébként globálisan is rengeteg ilyen intézkedés van, ezt a fajta transzferenciát növelik, és ebben a kriptó is most már szerepet fog játszani. Tehát ugye láttuk a különböző Felix, meg egyéb ilyen Panama Papers, tehát olyan fették fel ezeket, és ezek azért az OECD-t nagyon bemozdították. Tehát azért a sajtónak ez a szerepe, ez egy elég markáns volt, és hát az OECD 2015 óta tolja ezt, csak az OECD elvrendszere alatt működik most az EU gondolkodása is. Egyébként, tehát ugye jövőre mi egy nagyobb elnökség, úgyhogy kíváncsi, hogy mi is ehhez mit fogunk hozzátenni. Ezért egyébként az EU-ban ugye tisztújítás lesz, tehát választások lesznek. Mostani csapatnak ez az utolsó, úgymond időszaka, tehát olyan nagy változások, nehéz így előre is fogni, mint várható. De körülbelül ez a
állapot az EU-adó. Oké. Zoli, köszönjük szépen, a végére egy picit megkezdett szakadozni a vonal, de pont a lényeget el tudtad mondani még,
úgyhogy abszolút megkaptam.
Köszönjük szépen.
Köszönöm.
Szép napot, sziasztok!
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével beszélgettünk, és ezt tesszük majd a zene után Feledi Botonddal
is. Így van, a Botonddal nem az EU adójogváltozásról beszélgetünk,
hát az
hanem az EU csúcs migrációs
adókapok
adok-kapok jön majd, így van. Hát Gerendi Zoltán elmondta, hogy milyen EU adójogváltozásokra lehet számítani, mire milyen változások jönnek. Most pedig Feledi Botond külpolitikai szakértő arról beszél majd, hogy mi történt az EU csúcson. Ugye több olyan témáról is egyeztettek az EU tagállamok állami és kormányfői, amelyek hatással lesznek az ukrajnai háborúra. És hát minket közvetlenül is érint, például Magyarország és Lengyelország közösen blokkolt egy nyilatkozatot a migrációs paktummal kapcsolatban. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Abszolút tumultus kétnapos csúcs találkozó volt múlt héten csütörtök pénteken Brüsszelben. Ugye szinte minden izgalmas téma napirenden volt, tehát Kína, migráció, néhány olyan mondjuk az illóolajokkal kapcsolatos különböző dolgok itt az alacsonyabb szinteken szintén már nagyon izgalmas vitákat tudnak szülni. Hát az EU erről szólt tulajdonképpen, ha úgy tetszik, akkor ez egy 27 tagú vita megoldó testület, ahol hol többséggel, hol konszenzussal, de valamit döntenek a felek. A beszámolók szerint ugye egy csütörtökön indult a találkozó, és egész jól haladtak már, még a Kína nyilatkozat is egyébként elfogadásra került, tehát tudtak a felek valamit állítani közösen Kínáról, megbeszélték a Prigozsin-féle történetet, erről azért nyilván az igazi fontos részletek nem fognak kikerülni, és akkor valamikor ott csütörtökön éjjel került elő a migráció, és gondolták, hogy talán már sikerül egy rövid közös nyilatkozatot tenni. Ugye fontos azt látni, hogy itt az események kronológiájában magát a jogszabályt, azt alacsonyabb szinten már minősített többséggel elfogadták. Tehát itt most két külön vita zajlik, egész pontosan az egyik vita lezárult, hiszen a jogszabály elfogadásra került. Ez alapján ugye a Magyarország által sérelmezett pont az arról szól, hogy aki nem vesz részt a szolidaritási mechanizmusban, tehát aki nem vesz át menedékkérőket a más tagállamoktól, annak 20 ezer eurót kell kártérítésül fizetnie, kompenzációként fizetnie.
Persze.
Nyilván ez Melóninak és a spanyoloknak iszonyatosan fontos, hogy a görögöknek, hiszen nem akarnak ott maradni úgy, hogy mindig hozzájuk érkeznek, hiszen pont oda kerültek a térképen. Egyébként ugye ez Magyarországnak sem feltétlen lenne nagyon rossz, emlékezzünk vissza 2015-re, tehát ez egyszerűen arról szól, hogy ha már bejutott egy menedékkérő, akkor mi történik, és hogyan tudjuk tehermentesíteni a frontvonalbeli országokat. A vita másik nagy része az meg arról szól, hogy mit lehet csinálni azért, hogy el se induljanak emberek, tehát hogy egyszerűen jobban menedzselt legyen ez a migráció. Itt ugye rengeteg pénz, partnerség, látogatás észak-afrikai országokkal, hogyan lehet együttműködni a rendvédelemmel, a gazdasági szervekkel, a munkahelyteremtés érdekében. Tehát ez egy nagyon-nagyon tág akció. Itt egyetértés van. Ugye az egyetértés hiánya az elsősorban akkor nincs meg, amikor már a határon belüli intézkedésekről van szó, és ez 2015 óta érdemben, hogy olyan borzasztó innovatív nagy ötlettel senki nem állt elő. Tehát maradt ez, hogy akkor egyik országból a másikba áttesszük el a menedékkérőket, illetve hogyan lehet felgyorsítani ezt az eljárást, illetve hogy hogyan lehet akár a visszatoloncolást is koordinálni a tagállamok között és hatékonyabbá tenni, illetve az eljárási határidőket lerövidíteni. Tehát alapvetően egy a 2015-höz képest abszolút az akkori magyar állásponthoz közelítő csomagot látunk, viszont a lengyelek bedobták ezt csütörtök éjjel, hogy azért ez a 20 ezer eurós történet ez nem olyan jó, amire a magyar miniszterelnök is erre a vonatra felpattant, és onnantól kezdve
Van egy lehetőség, meg egy partner, akkor nyugodtan oda tudunk állni mi is. Már
igen, csak ennek ugye van egy olyan nagyon fontos politika olvasata, hogy elfogadott jogszabályt vissza már nem vonunk. Tehát az már kiment. Tehát ezért arról szólt az egész vita, hogy a jövőre nézve beleteszik-e a mostani EU csúcs nyilatkozatába, hogy a jövőben konszenzussal fogadnak el migrációs jogszabályokat, vagy migrációs témában bármi mást. Ugye ez jogilag megint egy kicsit róka fogta csuka, hiszen egy csúcs záró nyilatkozat az nem jogszabály, tehát nem fogja megváltoztatni az alapszerződést, amiben rögzítve vannak, hogy mit lehet minősített többséggel vagy nem, de ugye egy politikai irány lett volna arra, hogy később erre megint hivatkozhasson Varsó vagy Budapest. Ugye ez volt az a nagy vita, hogy akkor eleve nem fogunk egy elfogadott jogszabályt megváltoztatni, nincs is erre hatáskör ott, tehát ez nem egy létező eljárás. De politikailag még mit lehet ezen csűrni, csavarni, és hát ugye ez az, ami aztán hajnali egykor ott véget ért, és pénteken folytatódott tovább sok-sok más mellett. Tehát ez volt az egyik nagy vita, ami aztán ki is került a sajtóba. Úgyhogy, hát
volt
így
még érdekes téma, ahova nem mindenkit hívtak meg, fogalmazzunk így, mert hogy például itt volt az EU-s bővítés témája, ez egy 10 uniós vezetővel zajló informális találkozó, és az EU bővítésének a hatásait beszélték meg. Francia, német, holland kezdeményezés volt, és Belgium, Olaszország, Lengyelország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország és Svédország vezetőit hívták meg. Magyar vezetőt nem hívtak meg erre, pedig maga az EU bővítés tematikája az nagyon sokszor a miniszterelnök úrnak a különböző nyilatkozataiba is bekerülnek, és folyamatosan azt érveli, hogy hát nem történik elég gyorsan, és új tagok felvétele kéne, hát ezen a találkozón ő nem volt ott.
Ugye a magyar európai biztos, tehát aki az Európai Bizottságban
ül, ráadásul hozzátartozik Várhelyi Olivérhez.
A bővítésért felelős igen. Biztos, igen, tehát ugye itt azért azt látni kell, hogy ugye a bizottság ebben egyedül nyilván nem dönt, tehát ez egy tanácsi tagállami hatáskör, hogy kivel, mikor, milyen tárgyalás indul, és a tárgyalást aztán már a bizottsági csapatok tudják vinni, addig, ameddig a mandátumuk szól. Hát azt kell mondjam, hogy ez egy bevett gyakorlat az Unióban, hogy különböző csoportokban, különböző rétegekben országok találkoznak, nyilván ennek van jelentősége, hogy kit hova hívnak meg, és nem hívnak meg. Tehát én nem azt akarom mondani, hogy ez a magyar diplomácia szempontjából nem fontos, és hogy az adott esetben bal szerencsés, hogyha Magyarország számára releváns témákból, energia, bővítés, stb. Kimarad Budapest. Viszont tényleg létezik rengeteg különböző formáció, tehát mondjuk akár a Slavkovi 3-ak, amik Csehország, Szlovákia, Ausztria, tól a Hanza országok szövetségéig, amiről talán már beszéltünk itt az adásban, ami ugye az ilyen északi és forrólósabb országok és kereskedőbarátabb országok szövetsége, a piacbarátok, a kohézióbarátok. Tehát nagyon sokféle csoportban részt lehet, és érdemes is részt venni egy-egy tagállamnak. Tehát tulajdonképpen ez a lényeg, és a 27 ettől működik. Tehát ha mindig minden 27-en kezdjére kell megbeszélni, akkor azért ez egy nagyon-nagyon hosszú beszélgetés.
Ja, hát elég lassan lehetne, hogy
haladnék.
Igen, csak ez
most
egy ilyen...
Először kisebb csoportok helyet értenek. Hát ez egy látványos, igen, tehát ezt jól mondod, hogy ez egy teljesen látványos dolog. A bővítés ugye, ráadásul, ha most ezt nagyon messziről nézzük, akkor van az a kérdés, hogy egyáltalán az Unió ebben a formájában, tehát a mostani intézményen egyszerre képes-e bővítésre, erre elég sokan azt mondják, hogy nem. Tehát, hogy valamit először a belső reformmal kell kezdeni. Van a nagy kérdés, hogy mit kezdünk Ukrajnával és az ukrajnai tagjelöltséggel, hogy itt lesz-e érdemi tárgyalás, vagy ez diplomáciai üzenet volt, illetve azzal az egész nagy történettel, hogy a Balkán-Törökország szempontjából beszélgetünk a bővítésről, és ugye erre volt az a nagy francia stratégiai válasz az elmúlt egy évben, hogy nem az Uniót kell bővíteni, hanem létre kell hozni ezt az európai politikai közösséget, ami pedig szolgáljon arra, hogy mindazok, akik nem uniós tagok, de egyetértenek az értékrendszerrel, és valamennyire a fenyegetettség globális helyzetével, azok számára is létrehozunk egy klubot, tulajdonképp az Európai Unió peremén. Ennek is van értelme, hogy akár egy több rétegű Európát ki lehet találni, tehát hogy nem az Uniót kezdjük el rétegezni, hanem az Unió környékét is, és nem pedig széttagolt szomszédság politikákkal. Ugye régen volt a keleti szomszédság, volt a különböző mediterrán térségre vonatkozó folyamatok, ahol versenyzett a francia-német érdek, ha úgy tetszik. Ehhez képest most egy egységes dologba lehetne terelni. Tehát, hogy nagyon sok gondolat van a bővítés kapcsán, és azt gondolom, hogy tehát erre mindenképp választ kell adni a nagyon záros határidőn belül az uniós többségnek, hogy hogyan képzeli el, mert hogy ezt tényleg kommunikálni kell ezek felé az országok felé, és nem utolsó sorban, ha mi nem kommunikálunk, akkor mások viszont belépnek a vákumba. Tehát lásd Kína, Oroszország, vagy amikor kénytelen a NATO bűvíteni, és az EU még nincs sehol itt a Balkánon, tehát hogy látjuk, hogy ez a mozgás mindenképp megy. Hát itt az unió jobb, ha ott van, mint ha nincs ott, hiszen mégiscsak a saját szomszédországairól van szó. Úgyhogy nagyon sok nagyon fontos kérdés előkerül, és akkor ugye ebben van még a Kína történet, a kiberdiplomácia, tehát tényleg hosszan sorolhatjuk, és nyilván a legelső pontja az uniós következtetéseknek pedig Ukrajnáról szól, tehát mégiscsak a szomszédban zajló háborúról. Úgyhogy ezeket együtt, hogyha azt tesszük, hogy 27 vezetőnek kell megtárgyalni, hát nem 48 óra alatt, de 48 óra során, amit itt töltenek a városban, akkor azért ezek nagyon-nagyon szűk határidők, nyilván jól elő is van készítve, ez lenne a Charles Michel feladata, hogy úgy érkeznek meg magára a csúcs találkozóra a 27-ek, hogy már van egy 10-15-20 oldalas tervezet, hogy egyébként mit kéne elfogadniuk, és akkor ehhez képest azokon ott egy picit vitatkoznak, hogy azt elfogadják-e vagy sem, vagy pár mondatot, szót akarnak-e változtatni, vagy betenni, kitenni valamit. Tehát így néz ki ez a gyakorlatban, és ez tart ennyi ideig.
Oké, hát ezt értem, ez alapvetően az EU külpolitikájának az alakítása legfontosabb, hogyha így lehet így fogalmazni. Van viszont a belpolitikája is magának az egész uniónak, és azon belül pedig a Soros ügynökség, vagy a Soros elnökség az egyik legfontosabb. Hapci, elnökség a legfontosabb téma. Ezzel hogy állunk?
Soros elnökség kapcsán ugye nem is múlt héten, hanem ha jól emlékszem, már az előtte lévő héten megvolt az úgynevezett trió bemutatkozása, tehát az elnökségek hármas csoportokban koordinálnak, és ebben ugye Magyarország is egy ilyen hármas csoport tagja, és ebben ugye a belgákkal és a spanyolokkal fogunk osztozni. Ennek a bemutatkozója megtörtént, tehát az a fellángolás, amit az Európai Parlament részéről hallható volt az elmúlt hónapban, Magyarországtól elvennék az elnökséget. Ez most sem politikai, sem jogi értelemben nem látszott nagyon tovább menni, és én is azt látom, hogy ez egyszerűen nem tűnik úgy, hogy a tanácsi szintre érdemben elér ez a javaslat, tehát mindenki arra készül, hogy a magyar elnökség is fog menni. Ezzel kapcsolatban azt viszont látni kell, hogy ugye ez 2024 második fele, tehát pontosan a választások után, a május-júniusi európai parlamenti választások utáni időszak lesz ez, tehát egy interim időszak, ami attól lesz igazán izgalmas, hogy ekkor választják meg az Európai Parlament, az Európai Bizottság új tagjai, tehát az új biztosokat, illetve az összes nagy vezetői pozíciót ilyenkor rotálják. Na most ebbe a Soros elnökségben nagyon, tehát ez már annyira magas politikai szint, hogy nem elnökségi. Nyilván lesz néhány olyan jogalkotási dosszié vagy jogalkotási ügy, ami megpróbál tovább kocogni eközben is, de hát itt azért ugye mire az európai parlamenti képviselők megérkeznek, elfogadják a saját parlamenti struktúrájukat. Tehát ez egy picit ilyen hogy mondjuk ezt nem béna kacsa, sánt a kacsa.
Béta teszt lesz ez. Jó, gyertek, aztán legyetek elnökök, egy kicsit ezt megtanuljátok, hogy kell ezt csinálni, legközelebb igen. Jobban megy.
Hát már csináltuk ugye 11-ben, igen, tehát ez Magyarország is, mint ugye most a kelet-európai országok szépen a második körre kerülnek sorra, ugye nyilván vannak tagországok, akik már nagyon sokat gyárat csinálják. Az látszik, hogy a magyar állandó képviselet készül erre, a diplomaták számait ugye szépen lassan föl lesz hízlalva, rengeteg minisztérium munkatársnak be kell ülni munkacsoportokat vezetni, tehát amúgy ez egy gyönyörű diplomáciai feladat, ami a soft diplomáciában nagyon jó lehetőséget ad azoknak az országoknak, akik erre ügyesen fel tudnak készülni. Ilyen szempontból nyilván kevesebb fontos döntés lesz, hiszen minden másról akarnak majd éppen dönteni a szervek. Igen. Tehát egy picit ilyen átmeneti időszakot kaptunk meg. Ez régóta így volt, tehát ezt nem most találták ki, ez egy nagyon régen elfogadott menetrend, amin akkor változtatnak, ha a britek kilépnek. Tehát, hogy nem, ezt nem szokták tologatni, vagy nincs erre példa, hogy más miatt ilyen komoly tologatás legyen. Ha valakinek nincs kormánya, lásd csehek, vagy belgák, vagy lehet, hogy most épp a spanyoloknál lesz majd ügyvivő kormány, az se akadály. Tehát ezt csak arra mondom, hogy érzékeljük, hogy ez azért valahol egy szakdiplomáciai feladat, és nem pedig egy nagy politikai színpad. Azon belül sok pici szakpolitikai színpad megnyílik, de nem tipikusan arra használják ki, hogy ilyen ország diplomáciai, stratégiai dolgokat érvényesítsenek, sőt, igazából az az elvárás, hogy az elnökséget adó ország a többiek kompromisszumának előmozdítása érdekében a saját érdekeit egy picit visszafogja. Tehát ez az uniós diplomáciai elvárás.
Jó, van, azt a kis csemegét már nem dobom be, csak így a végére, mert kommentálni nem kell, hogy az Orkney-szigetek Orksitot akarnak végrehajtani.
Orksit.
És bejelentették, hogy elhagyhatják az Egyesült Királyságot, és Norvégia önigazgatási területévé válhatnak. Ez egy ilyen új sztori. Azt mondta a kormányzó, hogy hát sokkal tovább voltak norvégok, ők, mint meg dánok, mint skótok.
Úgyhogy igen.
Ez a legújabb kis vicc. Úgyhogy ez
okay, Botos,
izgalmas.
Köszi szépen, jó munkát, szép napot.
Köszönöm
neked.
Szépen, szia, jó hetet nektek is, adatunk neki, sziasztok!
Dr. Feledi Botont külpolitikai szakértővel beszélgettünk.